Ipar 4 Backstage. Mit hoz a jövő?
Szeretettel köszöntelek az idei utolsó podcast epizódunkban. Én Beke Zoltán vagyok. 2022 egy páratlan év volt, még ha ez az állítás matematikailag nem is állja meg a helyét. Az ipar olyan kihívásokkal találkozott, amelyekkel talán az elmúlt évtizedekben egyszer sem. Így annyi biztos, hogy 2023-ban sem fogunk unatkozni. Úgy gondoltuk, izgalmas lenne megkérdeznünk néhány szakembert, milyen kihívásokra számítanak ők 2023-ban az ipar és a technológia területén.
Az a 2023-as év az nem lesz egy könnyű év.
Hát a megújuló energiák teljesek, hiszek bennük, hogy ezek nagyon-nagyon nagy lehetőséget rejtenek magukban.
Nagyon nehéz a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerőt megtalálni.
A mesterséges intelligencia, AI, azt gondolom 23-ban ez töretlenül fog előre menni.
Sok olyan csere lesz itt a piacon, amikor a felhasználók racionalizálják a meglévő megoldásaikat.
Sokkal szervezettebben és hatékonyabban fognak tudni támadni.
Lassan mindenhol mesterséges intelligenciát gondolunk használni. Tegyük ezt, de megfontoltam.
Lássuk a kérdéseket. Mit vársz 2023-ban? Technológiai szempontból milyen újdonságok fognak megjelenni a te munkádban vagy a te területeden? Milyen kihívásokat látsz a 2023-as évre? Mit gondolsz, mi lesz az Ipar 4 jövő évi buzzwordje? Akik most megszólalnak, már mindannyian vendégeink voltak az Ipar 4 Backstage-ben.
Hallgasd velünk a modern ipar kulisszatitkait!
Galambos Péter, az Óbudai Egyetemen működő Bejci Antal Intelligens Robot Technikai Központ igazgatója.
Amit mindenképpen várnék 2023-tól, hogy megmutassa magát az 5G technológia az ipari alkalmazásokban, vagy legalábbis közelebb kerüljünk ahhoz a tudáshoz vagy tapasztalathoz, hogy mit tud adni elsősorban itt az ilyen Campus 5G hálózatokra. Gondolok, hogy mit tud adni ez a technológia az ipar számára, és hogyan lehet ennek az előnyeit olyan módon kihasználni, hogy az gazdasági szempontból is racionális. A másik pedig, hogy rengetegféle szenzor technológia fejlődik. Én ugye a robottechnikával foglalkozom, és itt a térérzékelés az az egyik olyan terület, ami igazán izgalmas, és még várat magára a nagy áttörés. És itt az elmúlt években több cég is elkezdett úgynevezett Solid State LIDAR technológiával foglalkozni, ami azt jelenti, hogy olyan háromdimenziós szenzorok készülnek, amelyekben nincsen mozgó alkatrész. Ezt a technológiai fejlődést motiválja egyrészt az önvezető autózás is, de ennek a mellékvágányán általános célú ilyen solid state lidar szenzorok is fejlődnek, és ezt mi a robotikában majd nagyon jól fogjuk tudni alkalmazni. Ezek korábban meglehetősen drága technológiának számítottak, most viszont arra számítunk és azt várjuk, hogy ezek a szenzorok végre az $500 határ alá csökkennek költségben, és fel tudjuk ezeket használni a mindennapi robotizált automatizálási rendszerekben. Nagyjából arra számítok, hogy azok a technológiák, amik így elvétve megjelentek, és inkább csak ilyen kicsúcsosodásként találkozhattunk velük a különböző iparágokban, azok egy kicsit lejönnek a földre, és a mindennapi életben is találkozhatunk velük. Bár itt a jelenlegi gazdasági szituáció azért felvet kérdéseket ezzel kapcsolatban.
2023-ban milyen kihívásokat látsz?
Ez a 2023-as év az nem lesz egy könnyű év, erre számítok, és talán az egyik kihívás az, hogy egy nehézkesebb gazdasági környezetben, ahol a vállalati döntéshozók nagyon megfontolják, hogy az innovációra fordítható keretek végül is mire fordítódjanak, az megversenyezteti a technológiákat, és ez szerintem egy egészséges verseny lesz. El fog dőlni talán nagyon sokféle műszaki fejlesztési irány, mesterséges intelligenciával vagy telekommunikációval kapcsolatos irányról, hogy mennyiben van ezeknek gazdasági racionalitása, és melyek azok a technológiák, amelyek igazi értéket képviselnek, és igazi megtakarítást vagy hatékonyság növekedést eredményeznek a bevezetésük esetén. És tekintettel arra, hogy a robottechnika az egyik dolog, amivel foglalkozom, a másik dolog pedig a virtuális és kiterjesztett valóság, ezek mindegyike olyan tudományterület vagy technikai terület, ahol azért jócskán vannak ilyen úgynevezett nice to have innovációk, és vannak bizony olyan innovatív része is ennek a területnek, ami nagyon nagy mértékben meg tudja könnyíteni a termelő cégeknek a munkáját, hatékonyabbá tudja tenni a munkáját, de nem mindig könnyű ezeket megmutatni. Úgyhogy én azt várom a 2023-as évtől, és azt a kihívást látom ugyanakkor, hogy egy-egy ilyen technológiát sikerül majd bevezetnünk ipari környezetben, olyan nyomás alatt, ami kikényszeríti majd az adott fejlesztésnek tényleg az eredményességét gazdasági értelemben is. És ez nem lesz könnyű. Már csak azért sem nehezebb lesz valószínűleg meggyőzni a döntéshozókat, hogy belevágjunk egy-egy kockázatos fejlesztésbe.
Gulyás Gábor, a HBPO Technológiai Innovációs Központjának igazgatója.
Hát nekem nagy reményeim vannak az AI technológia területén. Ezen a vonalon is szeretnék elindulni 2023-ba, illetve jövőre komoly fókusz szeretnék fektetni még az OT integrációra is. Az autóipar önmagában nagyon nehéz kihívásokat tartogat magában, ugye itt a megemelkedett energia és alapanyagárakra is gondolunk, ez azért egy nagyon komoly versenyhátrányt jelent ugye számunkra, sajnos nagyon nehéz ezekkel megküzdeni. Azt gondolom, vagy mi azt gondoljuk, hogy ezzel műszaki oldalon csak is az optimalizációval tudunk tovább menni, vagy támadni, illetve a termelékenységnek a javításával tudunk rá válaszolni. Ebben, hogyha technológia dolgokra fektetjük a hangsúlyt, illetve azokat vizsgáljuk meg, akkor az olyan dolgok tudnak előjönni, mint amit az korábban is megemlítettem, a mesterséges intelligencia, amivel ugye pontosabb adatképet tudunk kapni, ezáltal prediktíven hamarabb tudunk reagálni az olyan problémákra, amiket talán fel se ismerünk, ugye ezzel azért tudjuk javítani a versenyhelyzetünket. Ami még szintén szóba tud jönni, ugye a szimuláció, digital twin, az AR technológiák, ugyanis ezekkel a technológiákkal tudunk ugye előre megnézni, megvizsgálni azokat a lehetőséget, amiket rosszabb esetben csak a valóságban tudunk tapasztalni, és azért ez nagy versenyelőnyt tud jelenteni, hogyha ezt egy számítógép előtt már jóval korábban fel tudjuk ismerni, hogy mi lenne az optimális működés. Emellett pedig optimalizálni tudjuk a belső logisztikai folyamatainkat ezekkel az AGV-kkel, Automated Guided Vehicle-okkel. Ezek nagyon komoly kihívásokat fognak jelenteni, hisz azért ebben a válságban kevesebb ugye az anyagi forrás, de sokkal nagyobb technológiai innovációt, illetve technológiai fejlettséget kell elérnünk annak érdekében, hogy a versenyben ott tudjunk maradni, és továbbiakban is hatékonyan tudjunk az autóiparban megmaradni.
Mit gondolsz, mi lesz az ipar 4 jövő évi buzzwordje?
Az első a kitartás, ami nem igazán egy ipar 4.0-as buzzword, de azt gondolom a jövő évre ez egy nagyon, nagyon szép és pontos szó, illetve ami azt gondolom, hogy egy buzzword tud lenni, az a sustainable energies, tehát a megújuló energiák. Teljesen hiszek bennük, hogy ezek nagyon-nagyon nagy lehetőséget rejtenek magukban, és ez fogja a jövő évet, illetve az elkövetkezendő éveket buzzwordként támogatni.
Simon Lajos, a Richter CIO-ja. Vajon ő mit gondol az előttünk álló esztendőről?
Amire számítok, hogy be fog térni 2023-ban, szerintem egyre erősebb lesz a Super Apps, ahol maga ezek a platformok és ezek a rendszerek oly mértékű elterjedése lesz, hogy talán segítjük ebből a felhasználók életét is, hogy a saját kis alkalmazásaikat, vagy kis moduljaikat sokkal könnyebben ezekben a szuper alkalmazásokban ki tudják alakítani. Illetve hát üzemeltetés szempontjából ez nekünk okoz majd egy újfajta kihívást és nehézséget, hogy ennek nem csak az üzemeltetését, hanem ezeknek a szuper appseknek a támogatását meg kell oldani informatikai oldalról. Azt gondolom, hogy erre is egy jobban fel kell készülni, most már nem csak mérnökök vagyunk, hanem igenis együtt kell gondolkodni az üzlettel és érteni az üzleti logikát, elvárásokat, és ezeknek a gyors változásoknak a reagálását meg kell oldjuk közösen az üzleti területekkel. Másik ilyen technológia az nem újdonság, évek óta beszélgettünk róla, mesterséges intelligencia, AI. Azt gondolom, 23-ban ez töretlenül fog előre menni. Én magam részéről ezzel kapcsolatban egy exponenciális emelkedést látok, úgyhogy ha valaki azt gondolta, hogy tavaly valamennyit foglalkozott vele, 2023-ban biztos, hogy kétszer annyi mennyiségű feladatigény és megoldási lehetőség fog születni az életében, amire fel kell, hogy készüljünk.
Milyen kihívásokat látsz a 2023-as évre?
Én továbbra is azt látom, hogy a Covid hatása után, illetve mostani válságban iszonyat fajta digitális dömping borul. Szerintem minden vállalatra, legyen az kis, nagy, középvállalat. Hatalmas nagy az igény, ettől várjuk a megoldást, holott sokszor a hatékonyság növekedése, vagy elérése, vagy jobbá tétel nem feltétlen az, hogy digitalizálunk. De ez a trend az üzleti oldalról nem fog változni, tehát az továbbra is ott lesz, hogy digitalizálás, adat, foglalkozzunk vele, elemezzük, és ezt biztosítjuk. Pont ezért mondtam azt, hogy technológiai szempontból a 2023-as évben a mesterséges intelligencia még tovább fog terjedni az életünkben. De hogyha ez nem lenne elég, akkor azt gondolom a másik ilyen nagyobb kihívás, hogy integrálni azt a digitális vízió, stratégiát, amit a különböző automatizálási, informatikai területeken vannak, szinkronba hozni, és egyfajta szinergiával együtt élni az üzleti stratégiával. Maga az üzleti stratégiát megvalósítani, azt tényleg valóban partnerként támogatni, és eljutatni azokat az üzleti igényeket a sikeres megoldásra, a sikeres megoldás felé inkább úgy fogalmaznék, amihez mindenféleképpen egy valamilyen informatikai rendszer vagy digitális megoldás kell. És természetesen mindezt úgy, hogy olyan megoldásokkal, ahol az ügyfelek különösebb tanulás és tréning nélkül autodidakta módon tudják ezt használni.
Szabó Gábor, a Microsoft gyártóipari megoldásokért felelős vezetője.
Az elmúlt évek is, de ugye leginkább az elmúlt hónapokban kialakult eléggé turbulens vagy változó üzleti környezetben, nagyon sok cég a stabilitást keresi, és én azt látom, hogy főleg ugye a gyártóiparban, ahol dolgozom, hogy a cégek sokkal inkább próbálnak egy hosszabb távú és egy kiszámítható üzleti modellt építeni. Ez pedig nagyon sok esetben már a meglévő ügyfélbázisra épülő szolgáltatások, szervizek, továbbértékesítésben jelenik meg. Tehát az a fajta előfizetéses modell, amikor egy termékhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve a terméket, mint szolgáltatást próbálják értékesíteni, ez egy megjelenő új trend. Tehát a meglévő termékértékesítés az továbbra is megmaradt, tehát mondjuk gépgyártásban, vagy bármifajta gyártóiparban, az alapbevétel, az maga a termék, de annak a eladása és annak a volatilitása, hogy a piaci kereslet, meg az energiaárak, meg az ellátási láncnak ugye a felborulása miatt az sokkal kevésbé kiszámítható. A meglévő ügyfélbázison viszont a szolgáltatások, legyen ez mondjuk egy karbantartási szolgáltatások, a termékhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások jelennek meg, mint egy új irány. Tehát minden, ami a szolgáltatás-orientált működési modell, illetve a termék, mint szolgáltatás, kerül előtérben. Most akár nézhetünk egy olyan példát is, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy az autóguminek az értékesítése az akkor válik érdekes, amikor az embernek elkopik ugye a gépjárműben az autógumi, de hogyha mondjuk az autógumigyártók egy okos autógumi megoldással próbálják előre megjósolni, mikor fog a felhasználó autógumit cserélni, akkor lehet, hogy nem darabra fogják értékesíteni az autógumit, hanem valójában egyfajta szolgáltatásként egy előfizetéses modellbe, tehát mindig megkapja a felhasználó az aktuálisan szükséges autógumit. Ez nagyon sok helyen megjelenik már, tehát hogy az értékesítésben sok esetben ajánlják fel, hogy szolgáltatásként előfizetésben újra töltik, meg az Amazonon is lehet rendelni a mosogatószert, vagy ha rendel valaki bármilyen kozmetikumot, akkor valójában folyamatosan ugye töltik a készleteket. Tehát én úgy gondolom, hogy ami megjelenik inkább, hogy a hosszú távú meglévő ügyfelekre építő szolgáltatás alapú megoldások és ehhez kapcsolódó technológiák, tehát hogy néz ki az adott termék használata, mik az ügyfélnek a preferenciái, tehát minden olyan megoldás, ami a cégeket abba az irányba segíti, hogy szolgáltatásként tudják a termékeket eladni, ez nagyon sok technológiai megoldást tudja támogatni, és ezek most nagyon nagy jelentőséggel fognak bírni az elkövetkezendő években.
Milyen kihívásokat látsz a jövő évre?
Én úgy tudom mondani, hogy ugye nem változott a játékosok száma, viszont kisebb lett egy kicsit a pálya. Tehát ugye ebből adódóan, amit az előbb is mondtam, hogy az ügyfeleknél a technológiai beruházásoknak elsődlegesen ugye a meglévő ügyfélbázisra vagy a szolgáltatásra irányulnak, ugyanakkor megjelent egy másik trend, hogy az ügyfelek kevésbé hajlandóak olyan új technológiai megoldásba befektetni, ami mondjuk új szolgáltatásokat, vagy valami fajta technológiai attrakciót tudnak tele megvalósítani. Tehát sokkal inkább jellemző, hogy ők a már meglévő beruházások, vagy már meglévő informatikai megoldásokat cserélik le, egy sokkal költséghatékonyabbra, ami lehet, hogy ugyanazt tudja, de még sokkal több mindent, vagy árában sokkal kedvezőbb, nagyobb a megtérülés, sokkal nagyobb szerepet fog kapni az úgynevezett üzleti érték, business value, megtérülés, a meglévő technológia helyett, hogy lehet egy sokkal kompaktabb, egy adott megoldással több területet lefedni, vagy ugyanazzal a megoldással más területekre is bemenni. Tehát sok olyan csere lesz itt a piacon, amikor a felhasználók racionalizálják a meglévő megoldásaikat, és egy sokkal egységesebb platform megoldásokat keresnek, ahol sokkal jobb megtérüléssel tudnak dolgozni.
És mit gondolsz, a 2023-as év buzzwordje mi lesz?
Hát ez az ipar 4.0-nak a buzzwordje, vagy az IT piacnak, én azt nem tudom, de most ugye egyre inkább megjelenik ez a hyperautomation nevezetű dolog, ami valójában nem egy új keletű dolog, hiszen évek alatt sokszor találkoztunk már azzal, hogy a robotic process automationbe, a különböző üzleti folyamatok automatizálásába megjelentek megoldások. De ezeknek a megoldásoknak sok esetben egy adott üzleti terület, egy adott felhasználói körre vagy adatokra irányoltak. Az automatizálásnak ez a foka, amit egyébként a Gartner használja ezt a hyperautomation kifejezést, megjelenik nagyon sok helyen. Amit lehet automatizálni és mondjuk racionalizálni az üzleti folyamatba, gyorsítani, hatékonyabbá tenni, vagy adott esetben mondjuk kevesebb emberi erőforrással megoldani, azt megpróbálják a cégek automatizálni. Ez főleg azokat az ilyen repetitív vagy ismétlődő típusú munkákat, akár mondjuk a számláknak a beszkennelése, vagy különböző adatoknak a beolvasása, átmásolása. Ezeket a dolgokat lehet automatizálni, de nem egy adott üzleti területre, hanem egy akár egész céget átívelő üzleti folyamatra. Ebben nagyon nagy szerepet kapnak az emberek. Tehát a különböző automatizálási rendszerekben sokszor az volt, hogy volt egy üzleti folyamat automatizálásán, de mondjuk nem jelent meg ugye az emberi erőforrás, csak az üzleti folyamatok. Itt viszont ebbe a hyperautomationben benne van az a fajta kollaboráció, hogy az adott folyamatban megjelenik a digitális adat, ami lehet gépi adat, vagy rendszerekből származó üzleti adat, és megjelenik maga a felhasználó, aki azt a automatizálásból eredő üzleti értéket tudja felhasználni, és azzal tudja jobbá tenni munkáját. A hyperautomation lesz szerintem az, ami a gépi és emberi világot sokkal közelebb hozza, az adatokat az egész cég szinten tudja egységesen kezelni, és sokkal jobban bele tudja vonni az emberi erőforrásokat ezekbe az üzleti folyamatokban.
Török Szilárd etikus hackerből lett kibernyomozó.
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb változás a mesterséges intelligenciának a csaláshoz való használata, tehát szerintem ez lesz a földtrend, létre lehet hozni mind képet, mind hangot, megegyezően egy emberi hanggal, emberi arccal, illetve le lehet utánozni. Ennek a technológiának nagyon gyorsan fejlődik a pozitív és a negatív fejlesztése, és nyilván ez egy része a fekete piacon is használatra fog kerülni, és ez kifoghatni az iparra is, mert az ipart érintő támadások, akár célzott támadásoknál, azt gondolom, hogy az előtérbe fog kerülni.
Milyen kihívásokat látsz a jövő évben?
Azt gondolom, a kihívások a következő időszakban az elmúlt egy év vagy három évnek az ukrán-orosz háborújából adódó, mondhatni gyakorlatokból eredő fejlemények lesznek. Én úgy tekintek erre a háborúra a kibertérben, hogy az eddig is működő zsaroló vírusokat, támadásokat szervező csapatok, legyenek ezek hivatalosak, vagy egyszerűen csak hackerek, mondhatjuk, hogy egy világszintű gyakorlatot tudtak végrehajtani, tehát az eddigi tevékenységekhez képest mind mennyiségben, mind szervezettségben kvázi egy éles gyakorlatot végeztek, ezáltal sokkal potensebbek lesznek, sokkal könnyebben fognak tudni végrehajtani támadásokat, és ennek a következményei lesznek szerintem a 23-as évnek a jellemzője, tehát mind a zsarolóvírusoktól kezdve, mind a célzott támadásokig sokkal szervezettebben és hatékonyabban fognak tudni támadni. Gondolom, hogy ez lesz az egyik hatás. A másik pedig ugyancsak a háborúnak egy következménye, ugye, hogy van az IT, amit mindenki tudja mi, és ugye van az OT, ami ebben az értelemben mindenképpen egy magyarázatra szorul, mert még nem annyira elterjedt talán Magyarországon ez a definíció. Hardverek és szoftverekről van szó, amik kimondottan monitorozzák és irányítják azokat a fizikai eszközöket és folyamatokat, amik akár SCADA rendszerekhez, tehát energetikai szektorokat, vagy akármilyen gyártási folyamatot érintenek, akár robotokat, kamerákat és egyebeket, és az OT támadása is ugye sokkal jelentősebb volt, hiszen ennek a támadása volt a háborúban az elsődleges célpont, tehát erőműveket támadtak, irányítási rendszereket, ehhez kapcsolódó hálózatokat, akár tömegközlekedéssel kapcsolatos rendszereket. Ugye az előbbi gondolatra visszatérve, tehát nyilván ezeknek eleve egyfajta éles gyakorlata történt sajnos a háború kapcsán, viszont eleve az OT támadása az ugyancsak föl fog gyorsulni, mert ezeknél a rendszereknél jellemzőbb, hogy a stabilitás mindenképpen fontos, sőt ez az egyik fő része az OT-ra jellemző tulajdonság pontosan, mivel ezekben általában régebbi rendszereket használnak, hiszen elsődlegesen nem nyúlnak hozzá, ha valami működik, nem frissítik annyira, kevésbé javítják benne a biztonsági hibákat. Igaz, hogy ezek elzártabb rendszerek, de a támadásuk sokkal több eredményt tud okozni. Erre vannak egyébként nemzetközi trendelemzések is már, hogy mindenképpen az OT támadásánál ugyan 1-2-3% lehet a ténylegesen megvalósuló támadás, de gondoljunk bele, hogyha minden 80. erőművet sikerül megtámadni, az sokkal komolyabb hatással bír, mint hogyha mondjuk egy vállalatot támadnak, és mondjuk ellopják a jelszavait, vagy az ott levő személyes adatokat. Nyilván az is egy kényes téma. Itt most a háború kapcsán én azt gondolom, hogy az OT-hez kapcsolódó támadások lesznek a kiberbiztonságnak a nagy kihívásai, és én azt látom, hogy erre egyébként a magyarországi, például energetikai szektorban is jelentős előkészületek zajlanak, mind gondolkodásban, mind kivitelezésben, hogy lehet elébe menni ezeknek a támadásoknak.
Szerinted a 2023-as év passzvörgye mi lesz?
Én a kiberbiztonsági aspektusára tudok válaszolni. Kimondottan a gyártáshoz tartozó informatikai rendszerek támadásához lesz a topik, tehát ez lesz az, amit mindenkit fog érinteni, és ebben az értelemben sokkal ismertebb lesz az OT. Hogyha belegondolunk, anno a felhőre se gondolta senki, hogy mi sokan magas páratartalmú informatikai rendszerre gondoltak, sok mindenre gondoltak. Ezt most itt az OT is egy olyan fogalom lesz, amit eleinte sokat hallunk, de nem fogjuk érteni annyira, hogy miről szól, és ez a fogalom szerintem el fog terjedni.
Ipar 4 Backstage.
Majtényi Márta, a Norsk Hydro kiberbiztonságért felelős globális vezetője. Mit vesz 2023-ban? A te területeden technológiai szempontból milyen újdonságok fognak megjelenni?
Én mindenképpen azt várom, hogy a mesterséges intelligencia még nagyobb teret hódít magának, és elsősorban, hogyha a saját területemről beszélhetek, akkor a security területen is mindenképpen, tehát könnyedén el tudom képzelni azt, hogy egy Security Operations Centerben már a mesterséges intelligencia komoly szerepet kap, vagy akár bármilyen olyan monitorozásban, bármilyen olyan alerting rendszerben, aminél helyettesíthető lényegében, ha így lehet fogalmazni, az emberi hozzáadott munka. A kihívások között elsőként említeném azt, hogy nagyon nehéz a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerőt megtalálni. Amennyiben ugye nem találjuk meg, és ilyen soha nincs, hogy 100%-ban készen áll valaki, akit keresünk a feladatra, lejjebb kell adni az elvárásokat, és olyan kollégákat foglalkoztatni, akikbe igenis bele kell fektetni azt a időt, pénzt, energiát, hogy azt az edukációt megkapják, hogy aztán azokat a feladatokat ellássák, amiket mi kitűztünk. Egyrészt, másrészt technológiailag talán azt látom legnagyobb kihívásnak, hogy mindezeket az elképzeléseket, amik mindenhonnan jönnek a magánéletben, a mindennapokban használt technológiával kapcsolatban, hogy ugyanazt lássa a felhasználó a munkahelyi informatikában is, és ugyanazt a felhasználó élményt kapja, mint amit az otthoni eszközeiben. Ezt azért nem annyira egyszerű megoldani úgy, hogy ugye megint csak nekem hazabeszélve a security felé, úgy oldjuk meg, hogy védelem alatt is van az az eszköz. Márpedig ma már ez elkerülhetetlen, hogy egy olyan munkahely, IT környezetet biztosítsunk a felhasználók számára, ahol úgy érzik magukat, mint hogyha a saját otthoni eszközeiket használnák.
És mit gondolsz, a 2023-as év buzzwordje mi lesz?
Zero széndioxid kibocsátás. Ez lehet, hogy furán hangzik, amikor technológiáról beszélünk, amikor Ipar 4.0-ról beszélünk, de igenis ez lesz az első számú kihívás és feladat, mert mindannak a technológiának, ami a vállalatoknak a termelése mögött van, és azt támogatja, azt is támogatni kell, hogy zéró széndioxid kibocsátás legyen, hiszen ez ma már nemhogy csak sik, csak divatos, hanem én váltig állítom, hogy hamarosan ez már egy szabályzatban is le lesz fektetve EU szinten. A Hydro is egyébként erre készül, 100%-ban erre az útra tette fel a jövőjét, és természetesen azt is jelenti, hogy a mögöttes IT infrastruktúra, azok a vasak, azok a megoldások, amik a cég mögött állnak, azoknak is ezt kell támogatni.
Pap László, a Gartner Magyarország vezetője.
Nekem 4 ilyen dolog is felmerült Ipar 4.0 kapcsán, amire szerintem számítani kell a jövő évben, hogy ezekkel foglalkozni kell. Első, az mindenképpen a fenntarthatóság kérdéskört emelném ki, és itt nem csak a környezeti, hanem a szociális fenntarthatóság kérdéskört is kiemelném, mert ezzel kapcsolatban szerintem rengeteg kihívásunk van. Amilyen események zajlanak a világban, amennyire kiszámíthatatlanná vált a működésünk, ebből a szempontból bármi, ami a stabilizálás irányába visz, ami a fenntarthatóbb működés irányába visz, az mindenképpen szerintem egy elsőrendű technológiai kérdés lesz. Ha egy sokkal konkrétabbat elővehet, akkor az az ipari felhő platformok megjelenése, tehát az Industry Cloud platformok megjelenése, ahol tulajdonképpen olyan felhő alapú megoldások kerülnek élesbe, szolgáltatók és gyártók részéről, amelyek konkrétan egy-egy iparágat lesznek képesek kiszolgálni, sokkal jobban kiszolgálni, mint ahogy egy univerzális felhő megoldás vagy felhő szolgáltatás azt most meg tudja oldani, és azt gondolom, hogy akik ezekkel elkezdenek most kísérletezni, azoknak már ez differenciáló tényezőként, vagy akár versenyelőként jelenthet meg a közeljövőben, tehát akár egy éven belül is, vagy egy év távlatában. A harmadik, amit mondanék, az, ami szintén kötődik a kiszámíthatatlan világunkhoz. Ez egy megközelítés, egy technológiai megközelítés, és ez a digitális immunrendszer, ami tulajdonképpen egy keretrendszer, tehát ez nem egy technológiai rendszer, de ennek az elemei azok mind most már elkerülhetetlenek, vagy megkerülhetetlenekké váltak, hiszen mindenki, vagy nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy túlestek a digitális transformáción. Ha túlestek a digitális transformáción, akkor az azt jelenti, hogy őnekik már árbevételük van a digitális megoldásokból, függ az üzleti eredményük a digitális megoldásoktól. Ez a saját kutatásunk alapján a több mint 75, egészen konkrétan a 76%-a az ügyfeleinknek már így működik, és ebben az esetben a működés biztonság, a működés stabilitása és a működésnek a skálázhatósága az igenis üzleti beruházásokká kell, hogy konvertáljon, hogy nem pedig egy egyszerű technológiai beruházásra, hiszen függ tőle a cégnek a üzleti eredménye, jövője. Az utolsó az pedig az, amiről mindenki nagyon szeret beszélni, ez a metaversum. Ipar 4.0-ban persze ennek óriási lehetőségei vannak, hogy pontosan hogy és mi, azt még szerintem senki nem tudja, de érdemes rá figyelni, érdemes vele foglalkozni. Különösen itt kiemelném, hogy a Siemensnek és az Nvidia-nak van egy közös projektje, és ez az ipari metaverzumok megvalósításával foglalkozik, vagy kísérletezik, tehát érdemes lesz ezt is figyelni.
Milyen kihívásokat látsz a 2023-as évre?
Első az természetesen az erőforrás, bármint az emberhiány kérdéskör, ahol azt gondolom, hogy amit megtapasztaltunk eddig, az csak egy gyenge kezdés volt. Ugyanis olyan szakemberekből egyre erősebb és egyre nagyobb lesz a hiány, akik értik és képesek is követni a gyorsan változó világot, és képesek ahhoz felzárkózni. A nehézség az az, hogy most már abban a korban vagyunk, ahol ez az exponenciális fejlődés, ez tulajdonképpen túlnőtt rajtunk. A világban a technológiai fejlődés, vagy az innováció, az sokszorosan gyorsabban zajlik, mint ahogy képes bármelyik ember, vagy bármelyik egyén ezzel lépést tartani. Senki nem tudja most már a világ fejlődését egyénileg követni. És épp ezért azoknak a szakembereknek, akik nyitottak az újra, akik kíváncsiak az újra, akik hajlandóak kísérletezni, közben elkötelezettek a munkájuk iránt, és egyébként képesek csapatjátékot játszani, hiszen csak csapatban képesek ők is követni a világ gyorsuló fejlődését. Na, ilyenekből szerintem egyre kevesebb van, úgyhogy ez szerintem a legnagyobb kihívás. És akkor még egyet mondanék, a mesterséges intelligencia, de ha univerzálisan vagy általánosan akarom mondani, akkor a technológia maga is egy ilyen dolog. Egyrészt ott van az a veszély, mint minden technológiánál is, hogy mi az eszköz alárendeljük a céljainkat, és nem pedig az eszközt a céljaink megvalósítása érdekében használjuk. Ugye, amikor valakinek kalapács kerül a kezébe, akkor mindent szegnek lát, és ugyanígy most lassan mindenhol mesterséges intelligenciát gondolunk használni. Tegyük ezt, de megfontoltan. Már csak azért is megfontoltan, és itt visszautalnék a fenntarthatóság kérdéskörre, mert a mi Gartneres meglátásunk alapján jövő évben már a mesterséges intelligencia megoldások energiaigénye az nagyobb lesz, mint egy átlagos európai országé. És ugye itt nincs vége, csak hogyha ezt észtérkül használjuk, akkor tényleg lassan eljutunk oda, ami a Mátrixban van, hogy majd mi fogjuk az elemet adni a mesterséges intelligenciának. Ezek a kihívások szerintem.
És szerinted a 2023-as év passzvörgye mi lesz?
Ezek alapján mondhatnám azt, hogy a mesterséges intelligencia, vagy annak egy gyakorlati megvalósulása, vagy ipari megvalósulása a robotok formájában, vagy a metaversum, de igazából én a leginkább akkor örülnék, hogyha ez a buzzword, ez a regeneráció lenne, mint fogalom. Hiszen ha nem vigyázunk, akkor ez a világ úgy tönkre megy, hogy nem tudjuk helyrehozni. Most pedig még itt van a lehetőségünk, hogyha észre tervezünk, ha észre fogyasztunk, ha észre növekszünk, akkor tulajdonképpen regenerálódni tud a Föld, meg mi is regenerálódni tudunk egy kicsit ebből a világból.
Ipar 4 Backstage.
Ennyi fért 2022-ben az Ipar 4 Backstage-be. Ha tetszett a műsor, várunk jövőre is. Beszélgetünk majd a magyar élelmiszeripar digitalizációjáról, folyamatos gyártási rendszerekről, a robotizálásról, és még sok érdekes témáról. Ha neked is van olyan történeted, amit megosztanál a műsorban, ír nekünk a podcast.mortov.hu-n, ahol az eddigi epizódokat is megtalálod. Addig is kellemes ünnepeket kívánok a Backstage-ből.